Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Amikor megjelentek az online fizetési lehetőségek, akkor sokan feltették a kérdést, hogy vajon biztonságos? Mi történik akkor, ha több pénzt húznak le a kártyánkról? Az idő beigazolta, hogy bár léteznek csalók, ha odafigyelünk arra, hogy hol fizetünk, ismert weboldalon, akkor nem lesz baj. Azonban még más biztonsági kérdések is vannak. Egy banális példa erre a Facebook jelszó, amit ha rossz helyen felejtünk, következményei lehetnek. Ezek akár viccesek is lehetnek, ha egy baráti társaságban történnek. De komoly negatív hatása lehet, ha nem megfelelő kezekbe kerül. Témánk a digitális biztonság. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kijén Médizdea, internetbiztonsági tréner. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszönöm szépen a meghívást.
Ami az internetbiztonságot illeti, talán a jelszavakkal kellene kezdeni. Mitől lesz jó egy jelszó?
A jó jelszó az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen és mennyire biztonságos. Ez olyan kell legyen, amit sem egy ember, sem egy gép nem képes könnyen kitalálni. Például az 5-3-7-12 olyan jelszó, amelyet egy ember nem könnyen tud megfejteni, de egy számítógép pillanatok alatt például ezt meg tudja tenni. Ugyanakkor léteznek olyan jelszavak, melyeket inkább a gépeknek okoznak problémát, például, hogyha Nagy István vagyok, ezt egybeírom kisbetűkkel, akkor ez nem annyira értelmes szó, és ebből következik, hogy gondot okozhat egy gépnek, de ugyanakkor könnyebbséget okoz egy embernek, hogy könnyebben kitalálja egy ember. Most ez két nagyon egyszerű példa volt azért, hogy minél inkább érthető legyen. Ugye ebből könnyedén gondolhatjuk azt, hogy ha a jelszónk egy hosszabb, például 8-10 karakteres, akkor biztonságosabb. De hogy a digitális világban már megszoktuk, ez nem ennyire egyszerű. Akkor mik is azok a feltételek, amitől igazán erős lesz egy jó jelszó. Például a hosszú jelszavaknál ugye kerüljük, hogy minél könnyedén kitalálható hétköznapi szavakat tartalmazzon. Ne legyen benne személyes adat, például születési dátum, házassági évforduló, vagy bármi más ilyen, mert egy számítógépnek ez kihívást okozhat, de ugye ez egy adott embernek nem, és mint tudjuk, előszeretettel emlékezünk meg ezekről az eseményekről a közösségi oldalakon, úgyhogy már nem annyira biztonságos. Felhasználó nevünk, vagy a valódi nevünket ne használjuk a jelszóba. Érdemes figyelni a kis és nagybetűkre, hogy legyen benne tartalmazzon különféle speciális karaktert vagy számokat. Egy szóval minél érthetetlenebb a kívülálló számára, annál jobb, de számunkra azért legyen logikus és egyértelmű. Kerüljük az olyan hétköznapi jelszavakat, mint az 1-2-3-4, vagy az A, S, D, F, G, ugye a billentyűzeten így egymás mellett lenyomkodjuk a gombokat, és ezt még megtudom azzal, hogy a legjobb, hogyha minden fióknál más jelszót használunk. Tudom, ez így most elsőre furán hangzik, de biztosak lehetünk abban, hogyha egy fiókunkhoz megszerezik a jelszót, azt több portálon is megpróbálják majd felhasználni. Érdemes arra is figyelni, hogy a jelszót változtassuk bizonyos időközönként.
Amikor regisztrálunk egy weboldalra, akkor általában kapunk egy jelszó javaslatot. Ez az esetek túlnyomó többségében valami kriszkraksz, amit szinte lehetetlen megjegyezni. Ezek biztonságos jelszavak lennének akkor?
a kulcs szó az pont a krikszkrakszon van, vagyis egy kívülálló számára ismeretlen, érthetetlen, de fontos, hogy ezt úgy variáljuk, hogy számunkra jelentéssel bírjon. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogyha én egy lóbolond ember vagyok, és a jelszavam Pejko 2005, akkor ugye megfelel mindennek, mert van benne például a Pejkót, ha nagybetűvel írom kis, és nagybetű vannak benne számok is, ez nagyjából megfelel. De ugyanakkor, ha a közösségi oldalon elárasztom a Pejkó lovamról készült fényképeken, és még meg is emlékezek arra, hogy 2005 óta van velem, és de jó csapatot alkotunk, akkor már nem lesz olyan biztonságos ez a jelszó. De ha ugyanezt a gondolatmenetet veszem alapul, és mondjuk azt mondom, hogy a jelszavam legyen nagy P betű, 05, hashtag, kicsi E és nagy S, Z, amibe a P betű a Pejkót jelenti, a 05, amióta velem van, ugye, hogy 2005 óta, a hashtag az lehet a szünet, és az E ez, hogy elrabolta a szívem, akkor az idegen számára ez egy krikszkraksz, egy érthetetlen jelszó lesz, míg számommal jelentéssel bír, és könnyen meg tudom jegyezni.
Létezik ugyanakkor a kétlépcsős azonosítás is. Miért jó, vagy miért nem jó ennek a használata?
Kétlépcsős azonosítás tulajdonképpen egy biztonsági óvintézkedés. Még egy védelmi sorompót emelünk fel, vagyis két alkalommal is igazolnunk kell a személyes azonosságunkat. Két különféle módszerrel támasztjuk alá, hogy tényleg mi vagyunk az adott fiók tulajdonosai. Az első kód az ugye maga a jelszavunk, a második egy általában SMS-ben a telefonunkról érkező kód, csak azután, hogy mindkét úgymondon igazolási ponton vagy sorompón átjutottunk, akkor léphetünk be a fiókunkba. Szeretném leszögezni, hogy a kétlépcsős hitelesítésnek nincsenek hátrányai. Esetleg a rohanó világban, amikor mindent pillanatok alatt akarunk, gondolhatjuk csak ezt, amilyen platformon csak lehet, éljünk ezzel a lehetőséggel, például a Google fiókunknál, Facebook, Instagram, vagy bármilyen egyéb másnál. Egyszerűen, ha egy platformot nem adnánk csak úgy oda egy vadidegennek, hogy tegyen rajta bármit kedve szerint, nem engednénk át, akkor ott mindenképpen használjuk a kétlépcsős hitelesítést, mert rengeteg személyes adatunkat van, nem is gondolnánk sokszor. Érdemes időt szánni, például egy esős napon, vagy bármikor, amikor úgy gondoljuk, hogy erre tényleg van időnk, és a Google fiókunkon belül szétnézni. Mert a Google fiók kezelési menüpont alatt nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében, hogy növeljük a személyes adataink védelmét. De ugyanez érvényes a Facebook, vagy bármi egyéb másra is, mert nagyon sok lehetőséget kínál a kétlépcsős hitelesítés mellett még. Itt most nem fogom ezeket részletesen bemutatni, mert ezekből nagyon-nagyon sok van, és ez mindenki számára elérhető az anyanyelvén, és nagyon jó részletesen ezek le vannak írva, hogy melyik pont mire szolgál, hogyan kell beállítani, milyen célt szolgál, és én mindenkinek ajánlom, hogy tegye meg ezeket a lépéseket.
Mit lehet akkor csinálni, vagy hogyan lehet kijátszani ezt a kétlépcsős azonosítást akkor, hogyha mondjuk egy olyan helyen vagyunk, ahol van internetjel, van wireless, de valamiért a telefonunkon nincs szolgáltatás. Akár elfelejtettük bekapcsolni a roamingot, bekapcsoltatni a roamingot a szolgáltatónál, akár egy olyan helyen vagyunk, ahol nincs térerő. Akkor mit lehet tenni?
Ha kétlépcsős hitelesítés van bekapcsolva, akkor alapból nem tudunk hozzáférni a fiókunkhoz, mert ha nincs térerő, akkor nem fog megjönni a visszaigazoló SMS. Most ez okozhat némi kellemetlenséget, és élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy levegyük a kétlépcsős hitelesítést, de én úgy gondolom, hogy ezt a mai világban már nem érdemes megtenni, hiszen tényleg a telefonjainkon beteg személyes adat van, és ilyenkor gyakran találkozom azzal a mondattal, hogy ki vagyok én, hogy valakit is érdekeljenek a személyes adatai. Nos, hát ezt már sokszor elmondtam, hogy a világhálón, ami nem kerül pénzbe, azért a személyes adatainkkal fizetünk, vagyis egyfelől igenis nagyon-nagyon értékesek mindenkinek a személyes adatai, és másik felől pedig mi magunk is ugye minél több személyes adatot tudnak rólunk, annál hozzáférhetőbb. Úgyhogy lehet, ha ezek okozhatnak problémát, de akkor is próbáljuk megkeresni azt a lehetőséget, hogy éljünk ezzel a kétlépcsős hitelesítéssel. Esetleg, hogyha van még olyan, akinek van otthon olyan számítógépe, laptopja, amit nem hordoz magával, csak tényleg a saját lakásában használja, azon nem muszáj kétlépcsős hitelesítést használnia, de én mindenképpen mindenkit arra bíztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
Mire kell még odafigyelni a jelszavak esetében, tartsunk egyfajta ilyen összegzőt ebben a témában.
Mondtam, hogy minél érthetetlenebb egy kívülálló számára, annál jobb. Elhangzott már az is, hogy miket ne tartalmazzon, és talán ami még nem hangzott el, hogy a jelszó az olyan, mint a fogkefe. Soha senkinek ne adjuk oda a jelszavunkat.
És hát akkor ennyit a jelszavakról, de egyszerű böngészés közben is találkozhatunk veszélyekkel. Hogyan lehet biztonságosan használni az internetet?
A digitális intelligencia része a digitális biztonság, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk a kiberfenyegetések, hekkelés, online csalások, adathalászat, malvér támadások felismerésére, illetve az adatvédelemre. Például ugye ide tartozik a jelszó, de ide tartozik még az eszközeink biztonsága is. Ha azt mondom, hogy hekkelés, szerintem sok rádióhallgató előtt már meg is jelent az a kép, ahogy egy fiatal zárkózott, zilált, kapucnis alak nagy monitorok előtt sebes ujjakkal gépel, vagy valami nagyon extrém külsővel megáldott hölgyiket eszik ugyanezt. A filmek miatt tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes téma, és ha valakit érdekel jobb, akkor azt tudom mondani, hogy a Google a barátunk. Persze figyelembe kell venni az előző adásokban elhangzott elveket, hogy minél több forrásból informálódni, de erről szeretném egy kicsit lelántani a lepret. Egy régebbi példa, de nagyon jól szemlélteti, hogy például egy cégnél az történt, hogy úgy loptak el jelszavakat, hogy kitettek egy központi részen egy felhívást, miszerint a rendszergazdák kérik az alkalmazottak belépési neveiket és jelszavaikat, mert karbantartás történik az egész cégnél. És meglepetésünkre, de nagyon-nagyon sokan megadták az információkat, és tulajdonképpen nem volt szükség semmilyen filmben látott nagy profi eszközre, mégis számtalan személyes adathoz hozzájutottak, és úgymond meg tudták ezt szerezni. Ez a valóságban megtörtént eset, és ezzel csak azt akartam szemléltetni, hogy mennyire könnyedén el tudják lopni az adatainkat, ha naivak vagyunk, és nem nézünk utána jobban a dolgoknak. Amire nagyon kell még figyelni, az az online csalások. Ezeket nem fogom kategória szerint bemutatni, mert sajnos rengeteg van belőlük, de mondok egy pár olyan példát, amivel én magam is személyesen találkoztam, megtapasztaltam. Például volt már olyan, hogy egy céges e-mailemre egy illető úriember szépen bemutatkozott, elmondta, hogy ő egy hacker, és 24 órán belül, ha nem fizetek neki X összegű bitcoint, kriptovalutát, akkor elküldi a főnökömnek azokat a felnőtt tartalmakat, amiket munkaidőben néztem. Persze ezt most sokan nevethetnek, és gondolják, hogy ó, hiszen erről mindössze látszik, hogy egy csalás, és én sosem teszek ilyet, és a többi, és a többi. Mégis, hogyha a plusz felnőtt tartalmak látogatási adatait nézzük, akkor azt veszük észre, hogy bizony a munkaidőben is magasak és aktívak. És nézzük csak meg, hogy mi történt ebben az esetben. Először is ez az ember is ismerte ezt a statisztikát, és véleményem szerint rengeteg céges e-mailre elküldte ezt a levelet, és a nagyszámok törvénye alapján biztos, hogy kapott olyant, aki megijedt, bedőlt ennek a cselnek, és fizetett úgy, hogy tulajdonképpen ez az illető úriember nem kellett semmi extra tudással rendelkezzen, hogy pénzt csaljon ki emberekből. Mit tehetünk ilyen helyzetben? Először is mérlegelünk, hogy van valós alapja annak, amit ír. Ha jött valami csatolmány ezzel a levéllel, még véletlenül se nyissuk meg. Ha túllép egy bizonyos komolysági szintet egy ilyen levélnek a hangvétele, amikor már fenyeget vagy ennél sokkal többről van szó, akkor mindenféleképpen érdemes a hatóságokhoz fordulni. De én is tapasztaltam, és volt már olyan is, hogy SMS-ben kaptam értesítést arról, hogy rendeltem csomagot, úton van, és egy megadott linken tudom elérni, hogy pontosan meg tudjam nézni, hogy mikor lesz kézbesítve. Én is nagyon sok mindent már online rendelek, ez nem tűnt úgy elsőre gyanúsnak, de viszont érdekes úgy feltűnt, hogy az ilyen típusú SMS-ekkel nem igazán szokott link jönni. Akkor néztem utána, hogy a várt rendelésem hol tart, megkerestem a cégnek, a futárszolgálatnak a weboldalát, és megnéztem, hogy tényleg ott van-e a csomagom egyáltalán, vagy egyáltalán kell-e jöjjön csomagom. Nem azt tettem, hogy egyből a linkre kattintottam, hanem a szolgáltatónál próbáltam érdeklődni. Ugye itt is, ha megnézzük, ebbe az esetben nagyon fontos, hogy ne egyből a linkre kattintsunk. Tudom, ez nagyon csalogató és kényelmes megoldásnak tűnik, de vegyük a fáradtságot, menjünk fel a futárszolgálat weboldalára, ellenőrizzük, vagy esetleg hívjuk fel a céget, és tényleg kérdezzük meg személyesen, hogy valóban erről van-e szó. Olyannal is találkoztam személyesen, amikor a Facebookon keresztül jött egy olyan nyereményjátékról az értesítés, ahol egy drága luxus cipőt nyertem, és hát melyik nő ne szeretne ugye egy szép cipőt, pont olyant, ami az ízléséhez van igazítva, erre majd később visszatérek, hogy az hogyan lehetett. Persze megjelent az aljába, hogy én csak a posta költséget kell fizessem, amikor megjelent az a fül, amit ki kell tölteni, akkor rengeteg-rengeteg személyes adatot kértek, és persze a bankkártya adataimat is kérték, és jóval részletesebben mind, amit általában megszoktunk. Ezekből a pár példából levonhatjuk azt a következtetést, hogy talán amikor valami túl szép, hogy igaz legyen, azt érdemes mindenképpen megvizsgálni. Ez érvényes az internet világában is. Ha olyan nyereménnyel kecsegtetnek, ami nem felel meg a valóságnak, hogy egy cég ilyen vagy olyan nagymértékű ajándékot sorsol ki egy lájkért, vagy megosztásért, vagy bármi másért, vagy egy pár adat kitöltésért, ami nekünk nem tűnik olyan nagy dolognak, de irreálisan nagy az ajándék, akkor az már úgy alapból lehet gyanús. Mert a nyereményjátékoknak a közösségi oldalon is ahhoz, hogy hitelesek legyenek, egy elég komoly szabályzatnak kell megfelelniük, fel kell legyen tüntetve, hogy ez mettől meddig tart, hogy mik a feltételek, mikor fogják kisorsolni, azt hogy fogják kisorsolni, szóval rengeteg olyan dolog van, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy ez igaz legyen, és érdemes ezeket is figyelembe venni. Nagyon sokszor még bevetnek olyan trükköket, hogy egy szolgáltató nevében írnak e-mailt, hogy például elmaradásunk van, és ha ezt nem törlesztjük rövid időn belül, és itt a rövid időn van mindig a kulcsszó, vagy nagyon rossz dolog történik, vagy nagy kamatot fognak felszámolni, vagy hirtelen megszüntetik a szolgáltatót. Ebben az esetben, ugye, ahogy mondtam, a rövid időn van a hangsúly, hogy ijedjünk meg, és ne legyen időnk józan észre végig gondolni, hogy egyáltalán valós-e ez a követelmény. A félelem az terelje el a figyelmünket az olyan részletekről, hogy például esetleg lehet, hogy a levélnek a nyelvezete nem megfelelő, úgy, ahogy azt megszoktuk. Például, amikor kapunk egy akármilyen levelet egy bármilyen szolgáltatótól, vagy esetleg lehet, hogy vannak benne helyesírási hibák, vagy a levélhez csatolható link az nem az, mint amit megszoktunk, nem egyből a főoldalra visz minket. Fontos, hogy tisztában legyünk, hogy ezek az apró jelek már gyanúra adnak okot. Például olyannal is találkoztam, amikor egy bank nevébe írtak, hogy személyes adataink frissítése céljából megkérik szépen, hogy töltsünk ki egy bizonyos űrlapot. Ugye itt fontos tisztában lenni, hogy a bankok ilyen jellegű információt e-mailen keresztül nem fognak kérni. Ezt mindig általában személyesen teszik meg. Ilyen esetben is érdemes felhívni a bankot. Azt tudni kell, hogy ezek az e-mailek nagyon-nagyon hasonlítanak színbe, kinézetbe az eredeti szolgáltatóihoz, csak ezek a kisebb árulkodó jelek vannak, hogy a nyelvezet nem megfelelő, túl sok személyes adatot kérnek, hamar kell dönteni, és azt is még gyorsabban, mert pont erre játszanak, hogy az emberek megijednek, és akkor nem marad idő gondolkozni. De olyan is történt, például az ismerőség körömben, hogy az illető személy egy varrógépet szeretett volna rendelni, és látott egy oldalt, ahol a Black Friday akció keretén belül ezt nagyon olcsón megkaphatta. A nehéz dobozos meg is érkezett, ugye kifizette a futárnak, mert online nem akarta, átvétellel meg is történt a fizetés, és amikor kinyitotta a dobozt, gyakorlatilag ilyen kövek voltak benne. Megtörtént a feljelentés, elindult a folyamat, viszont sajnos ő maradt a kárral, mert rá nem sokára meg is szűnt a weboldal, el is tűnt minden. Itt megint ezt tudom mondani, hogy ha egyszerűen valami túl szép, hogy igaz legyen, valami túl olcsó, akkor már érdemes elgondolkozni azon, megnézni, hogy az a weboldal hogy néz ki. Létezik-e fizikailag, fel van írva a cég száma, az a cég szám be van jelezve, van-e telefonszám, amin lehet reklamálni, vannak-e hozzászólások. Persze ezeket mind meg lehet szerkeszteni, de hogyha nagyon-nagyon alaposan utána nézünk, és jól megvizsgáljuk azt az oldalt, akkor azért már lehetne árulkodó jelek, de én akkor is mindenkit próbálok azra biztatni, hogy próbáljon meg az árak szempontjából a valóság talaján maradni, hogy tényleg, hogyha valami nagyon-nagyon olcsó, akkor az már gyanús, hogy vagy minőségben, vagy valami másban, de biztos, hogy lehet eltérés. És nézzük meg, mielőtt rendelnénk. És ha új weboldalról rendelünk, akkor ha van rá lehetőségünk, akkor ne fizessünk online. Pont azért, hogy egyszer győződjünk meg róla, vagy kis tételbe rendeljünk. És akkor még nem beszéltünk a malvértámadásokról, ezek tulajdonképpen mindenféle rosszindulatú szoftverek, beleértve a legismertebb fajtáit, mint például a trójaikat, a zsarolóvírusokat, a simmavírusokat, a férgeket és a banki kártevőket. Ezek általános felhasználó nehezen tudja megállapítani, nehezen tudja felismerni. Éppen ezért vannak a biztonsági megoldások az eszközeinken. Nagyon fontos, hogy ezeket mindig frissítsük, legyenek folyamatosan aktualizálva, úgy a telefonjainkon, mint laptopon, vagy bármi egyéb más eszközön. Továbbá azt tudjuk mi hétköznapi emberek tenni, hogy ne nyissunk meg semmilyen olyan csatornafájt, amit nem ismerünk. Ahogyan a fenti példáimban is mondtam, akkor, amikor például jött ez az SMS üzenet, amiben arra kértek, hogy ezen a linken keresztül tudom ellenőrizni a csomagomat, akkor ne lépjek fel egyből. Ugye most már vannak ezek rövidített linkek, nem lehet olyan jól látni, hogy az pontosan melyik szolgáltatótól jött. Próbáljunk meg mindig direkt annál a szolgáltatótól érdeklődni. Hogyha nem látjuk, hogy ez a rövidített link mit akar, akkor ne kattintsunk rá. Pont azért, mert ezeken keresztül jöhetnek ezek a programok, telepedhetnek fel az eszközeinkre, és az az igazság, hogy itt jön képbe a digitális higiénia is, ami azt jelenti, hogy azokat a programokat, amiket a gépeken, telefonon, eszközökön használunk, azokra hivatalosan teszünk szert, vagyis vagy megvásároljuk, ugye, vagy a személyes adatainkkal fizetünk érte, mert ingyen le tudjuk tölteni. Tudom, nálunk ez még gyerekcipőben jár, de fontos tisztában legyünk azzal, hogy ha mindenféle kétes helyekről töltünk le programokat, akkor benne van a kockázat, hogy egy ilyen rossz indulatú szoftver is érkezik az ingyenes programmal együtt.
Térjük vissza még egy kicsit az internetes csalásokra, hiszen van kettő, amelyik kimondottan aktuális manapság, és ezekre érdemes felhívni a hallgató figyelmét. Az egyik az OLX-es átverés, amikor WhatsAppon írnak nekünk, ugye, mert a végpontok között titkosítva van, vagy titkosítva kellene legyen a beszélgetés, hogy igen, ők megveszik, és pont ugyanígy egy csaló linket küldenek nekünk, amivel lényegében le tudják lopni a bankkártyánkról a pénzt. Persze, ha kitöltjük az adatokat. De hogyan is történik ez a valóságban, avagy mire figyeljünk oda ebben az esetben?
Ugye az OLX-nél is megvan az a lehetőség, hogy mondjuk én már rég rendeltem onnan, de mindig is megvolt az a lehetőség, hogy utólag a futárnak fizetek. Persze erre felszámol mindig valamennyi pluszköltséget, de ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk, akkor vadidegeneknek adjuk meg az OLX-en a bankkártya adatainkat. Szóval én azt mondom, hogy szánjuk rá azt a plusz összeget, és érdemes, hogy átvétellel fizessünk, és persze nagyon fontos az, hogy a rohanó világban tudom, hogy mindenki siet, én is és a futár is, de nyissuk ki előtte a csomagot, mielőtt fizetnénk, hogy győződjünk meg róla, hogy tényleg az van-e abban a csomagban, amit mi rendeltünk.
De ez a képlet pont fordítva történik. Minket, mint eladókat keresnek meg ezzel az üzenettel, hogy megvennék a termékünket, sőt, előre ki is fizeti. Tehát nagyon csábító az ajánlat.
Igen, nagyon csábító, az biztos, de tényleg azt tudom mondani, hogy vadidegen emberekről van szó. Szóval én biztos vagyok abban, hogy ilyenkor nagyon sokat segít ugye a kritikus gondolkodás, vagy ahogy nálunk felé mondják a józan parasztész. Végig gondolom én azt, hogy biztos, hogy én a bankkártya hozzáférésemet, amin gyakorlatilag rajta van X számú összeg, meg szeretném adni vadidegeneknek. És ugye úgy, ahogy korábban mondtam, itt az is feltűnhet, hogy több mi valószínű, hogy sokkal több személyes adatot kérnek, mint egy sima fizetésnél. Hogy annyiféle más módja van, amin az illető tud fizetni, vagy ilyen esetben például azt is tehetjük, hogyha nagyon biztonságban akarjuk magunkat érezni, hogy fenntartunk egy olyan bankszámla számot, amin gyakorlatilag csak az ilyen jellegű fizetéseket intézzük, és ugye ez ne legyen hitelkártya, semmiképpen se, és ilyen esetben ezt adjuk meg. És akkor már a pénzünk nagyobb része biztonságban van, hogy amelyik bankszámlán tartjuk például a pénzünket, vagy kapjuk a fizetéseket, ne azt használjuk online vásárlásra. Persze nyilván ennek is van egy pluszköltsége, hiszen akkor egy újabb kontot kell fenntartani, de akkor tudom, hogy ezt csak kimondottan online vásárlásokra fogom használni, erre fogom megadni, és akkor gyakorlatilag ugye ez nem hitelkártya, vagyis mínuszba nem mehet, így nem igazán tudnak semmit csinálni.
A másik felkapott átverés az az, hogy kapunk egy SMS-t azzal kapcsolatban, hogy van egy állás lehetőség pont nekünk, és pont most kell elfogadni, és akár naponta 900 lejt, vagy valami hasonlóan magas összeget kereshetünk.
Itt megint ez a két érv, amit mondtam, hogy a józan paraszt is ilyen bekapcsol, hogy egy, jelentkeztem egyáltalán valamilyen állásra. Kettő, hogy azért ez az összeg, hogy naponta 900 lej, hát ez már gyanús, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen, hogy valaki ilyen munkát kapjon. Szóval ez a kettő már gyanussá teszi ezt a dolgot. Ugye akkor lámegyünk a linkre, itt megint az van, hogy vagy kitöltjük a rubrikát, és akkor ellopják a személyes adatainkat, vagy pedig valami rossz indulatú programra teszünk szert időközben, és nem vesszük észre. Hogy itt is érvényesül, és nagyon jól látszik, és persze benne van az, hogy most, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban, hogy ne legyen időnk nekünk végig gondolni ezeket az alapgondolatokat.
Az internet biztonsághoz tartoznak a sütik és a címkék is. De ezek micsodák, és milyen adatokat tudnak gyűjteni róluk?
Sokan nem tudjuk, amikor megnyitunk egy oldalt, ugye mindig feljön a kérés, hogy elfogadjuk, elutasítsuk, vagy éppességgel beállítjuk a sütiket. Legtöbben ebbe csak úgy beleegyezünk, mert nem tudjuk, hogy mi. A böngészők által használt HTTP sütik, azok ugye a cookie-k elfogadása az adott oldalnak fontos információt ad velünk kapcsolatosan. Olyan személyes adatokhoz, amikre az adott oldal kíváncsi. Ez nem azt jelenti, hogy tudják konkrétan, hogy ki vagyok, de a következő böngészés során keresett termékhez, szolgáltatáshoz már sokkal könnyebben és gyorsabban hozzá tudunk férni, és ugye ez nem véletlen. Amikor megjelenik ez az ablak, akkor pontosan látják, és elfogadjuk a sütiket, hogy mit nézünk azon a weboldalon, adott esetben például hozzáférést kérnek a geolokációs adatokhoz, vagy milyen készülékről nézzük azt a bizonyos oldalt, engedélyt kérnek, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsék, rólunk egy mappába, felhasználják termékek fejlesztésére például, vagy esetleg továbbadhassák egy harmadik, negyedik, vagy akárhányadik félnek pénzért. Például vegyünk egy példát, maradjunk a cipőnél, ugye, mert mondtam, hogy erre vissza fogunk térni. Én rákeresek az interneten egy cipőre, gondolom, a senkinek nem újdonság, hogy onnantól kezdve ez a cipő megjelenik a hírfolyamomban, reklámformájában, de az is lehet, hogy a YouTube-on olyan videók tűnnek fel, amiben az influencerek éppen ezt a cipőt tesztelik, vagy bemutatják, vagy bármi egyéb, véleményezik, olyan boltok reklámjait fogja előtérbe helyezni, amik a közelemben vannak, és szintén kapható ez a cipő. De a korábban említett nyereményjátéknál is, például visszatérve, az is lehet, hogy egy adathalász nyereményjátéknál fogják felhasználni ezeket a személyes információkat, hogy az a cipő, amit feldobnak, minél kecsegtetőbb legyen számomra, minél kevésbé tudjak ellenállni neki, vagyis pontosan olyan legyen, amilyent én szeretek, amilyeneket az utóbbi időben néztem, és a többi, és a többi. Fontos azt tudni, hogy a sütiknek két fajtája van. Az egyik a kötelező süti, amik biztosítsák a weboldal működését, és a többi azok mind marketing célt szolgálnak. Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk ellenük. Régen nem tehettünk ellenük semmit, hiszen fel sem dobta ezt az ablakot a weboldal, hogy szeretnénk a sütikkel egyáltalán valamit kezdeni. Viszont a GDPR, az adatvédelmi rendelet lehetőséget ad arra, hogy ezekről dönthessünk, vagyis böngészés során kiválaszthassuk, hogy mit engedélyezünk a weboldalnak, milyen személyes információkhoz hagyjunk hozzáférést. Amikor megjelenik ez az ablak, érdemes végiggörgetni és elolvasni, mert meg fogunk lepődni, mert tényleg, gyakorlatilag szinte mindenhez hozzáférést kér. Ezeket lehetőségünk van arra, hogy időközönként kipucoljuk ezeket a sütiket, szintén a már sok emlegetett Google menüpont alatt, ez is megtalálható, és lehetőségünk van arra, hogy leválasszuk az oldalakat a fiókunkról, ugyanezt megtehetjük a Facebookon, Instagramon is, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és tényleg böngészük végig. Tudom, nem egy szórakoztató olvasmány, de tényleg nagyon sok személyes adatunkat megvédhetjük ezáltal, de hogyha például a Google-nél nem kapjuk, nincs időnk, akkor csak simán, hogyha beírjuk a Google keresőbe, hogy Google sütik törlése, akkor egyből elsőnek feldobja ezt a menüpontot, ahol ezt könnyedén megtehetjük.
Mennyire férhetnek hozzá például a böngészési előzményeinkhez, ha publikus wifi-t használunk? Mondjuk a McDonald's-ban vagy egy hotel szobájában internetezünk.
Ingyenes wifi szolgáltatás ma már nagyon sok helyen elérhető. De ha nem vagyunk kellőképpen körültekintőek, annak nagy lehet az ára. Fontos tudni, hogy ha publikus wifi-re csatlakozunk, a böngészés során megadott adataink nem titkos csatornán közlekednek, viszonylag egyszerűen rájöhet valaki, hogy milyen oldalakat böngészünk, vagy belenézhet az üzeneteinkben, esetleg megszerezheti a jelszavainkat is. Szóval alaposan meg kell gondolnunk, hogy hogyan és mire használjuk az ingyenes lehetőségeket. Ehhez a művelethez még csak gyakorlatilag profi hackernek sem kell lenni, hiszen minimális informatikai tudással is könnyedén össze lehet gyűjteni a rajtafutó adatokat, ezáltal könnyedén követni lehet a tevékenységünket, amiből akár anyagi kárunk is származhat. Ezt úgy tudjuk elkerülni, hogy amikor nyilvános wifi-t használunk, mellőzzük az olyan műveleteket, amik rád nézve érzékeny adatok megadásával járnak, például a fontos belépési kódokat, igazolvány vagy fizetésre alkalmas azonosítókat, és a legtöbb helyen használjuk szintén a már ugye említett kétszintű azonosítást, amivel még akkor is meg tudjuk védeni a felhasználó fiókunkat, ha például megszerezték a hozzánk tartozó felhasználó nevet és jelszavat, mert ugye az csak az első szint. És akkor ott lép érvénybe a második szint, amikor jön az SMS. És ha ugye én például nem én jelentkezek be a Facebook fiókomra, de jön az SMS, akkor már látom, hogy ott valami baj van, belépek, persze nem ingyenes wifi használatával, hanem mindenképpen a sajátoméval, belépek, és akkor megoldom ezt a problémát, változtatok a jelszavon, és onnantól kezdve figyelem a dolgokat.
Mi a különbség akkor, hogyha wifi-t, vagy ha mobil adatforgalmat használunk a böngészésünkhöz? Illetve mi a különbség a nyilvános wifi és az a hotspot között, amit a telefonunkról tudunk megosztani?
Elég sok minden, de tulajdonképpen, ha jó helyen állunk, akkor szinte semmi. Ugye itt attól függ, hogy ez most mennyire publikus. Ugye a mobil internet azért jó, mert szinte bárhol a világon elérhetjük, és online vagyunk. De ez akkor jó, hogyha a sajátunkat használjuk. Amiért nem jó, hogy az adatmennyiség általában azért valamennyire korlátozott. A wifi internet az adott helyhez köti az embert, a csomópontok közelében még van jel, de ahogy távolodunk, ugye az egyre gyengébb, majd meg is szakad. Szóval itt is azt kell nézni, hogy publikus vagy nem publikus.
Összegezzünk. Hogyan lehet biztonságosan internetezni a digitális világban?
Én úgy érzem, hogy a kritikus gondolkodás lassan a vesszőparipámmá vált, alkalmazzuk, tényleg. Vagy ahogy mifelénk mondják, használjuk a józan paraszti eszet, és képesek legyünk arra, hogy ebbe a rohanó világban lelassítsunk először is. Jobban utána néz dolgoknak. Rászánjuk azt a kis plusz időt, amit ez megkövetel. Például ne engedjük mindenhol a sütiket, figyeljünk arra oda, hogy ugye milyen jelszavakat adunk, és úgy alapból, amikor valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor mi is egy kicsit kételkedve álljunk a dolgokhoz, legyünk tisztában azzal, hogy mennyi személyes adatot tudnak rólunk, és ezt milyen könnyedén ugye fel tudják használni egy állásinterjúval kecsegtetve, vagy egy nyereményjáték, vagy bármi egyéb, amikor ugye az ember megőrvend és hirtelen dön. Amikor megértjük, hogy semmi sincs ingyen az interneten, és mindennel valamivel fizetünk, vagy pénzzel, vagy személyes adattal, továbbá, ha mindig egy kicsit van az a kis hang a fejünkben, ami azt mondja, hogy állj meg, ez gyanús, ez nekem most feltűnő, hallgassunk rá tényleg. Legyünk körültekintőek, és ne kapkodjunk. Ez talán a legfontosabb, hogy soha ne kapkodjunk. Merjünk segítséget kérni, hogyha baj ért minket, és hogyha akkora mértékű a dolog, akkor igenis jelentsük a hatóságoknak, mert ezzel tudunk egy lépést tenni az online biztonság felé.
Kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Kié Medizdea internetbiztonsági trénernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.